Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump lényegében hadat üzent Kubának. A Karibi-szigetországot nevezte a következő célpontnak az amerikai elnök egy Floridában rendezett befektetői konferencián elmondott beszédében. Felépítettem ezt a nagyszerű hadsereget, és hát úgy gondoltam, sosem kell majd használni, de néha mégis kell, és egyébként Kuba a következő, jelentette ki Trump, bár részletekre nem tért ki. Egyúttal méltatta az Egyesült Államok katonai sikereit Venezuelában és Iránban. Heteken belül lezárulhat az iráni háború, viszont lehet, hogy Irán vámrendszert fog bevezetni a Hormuzi szorosra, idézte az amerikai külügyminisztert a Sky News. Marco Rubio a G7-ek külügyminisztereinek franciaországi csúcs találkozóján arról is beszélt, Oroszország semmi olyat nem tesz, ami befolyásolná, hátráltatna az USA katonai műveleteit Irán ellen. Eközben izraeli-amerikai légicsapásokkal több atomlétesítményt vettek célba Irán középső részén. A közel-keleti lakosság és a polgári infrastruktúrák elleni támadások beszüntetésére szólítottak fel közleményükben a G7-ek országcsoport külügyminiszterei. Megerősítették a Hormuzi szorosban a szabad és biztonságos hajózás állandó helyreállításának szükségességét is. Kibertámadás érte az Európai Bizottság szervereit kedden, ismert el a szervezet egy friss közleményben. Mint írták, az eset az Europa.eu weblaphálózat működtetésért felelős felhő infrastruktúrát érte, és bár azonnal felléptek ellene, nem tudták megakadályozni, hogy néhány adatot ellopjanak az elkövetők az érintett oldalakról. A bizottság még vizsgálja, mennyire lehetett súlyos az incidens, és értesít minden uniós szervezetet, amely érintett lehet. Kiemelték ugyanakkor, hogy az Európai Bizottság belső rendszereit nem érintette a támadás. Ma a levélszavazatok leadásával hivatalosan is megkezdődött az országgyűlési választás. Ezt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok vehetik igénybe. Közel 500 000 regisztráltak erre a lehetőségre, többségük postai úton kapja meg a szavazási levélcsomagot. A levélszavazatok átvétele és leadása több helyszínen és időpontban is biztosított egészen a szavazás napjáig. A Nemzeti Választási Iroda részletesen ismerteti a folyamatot. A választás napja pedig természetesen április 12-e vasárnap lesz. A feldolgozó és élelmiszeripar megerősítését nevezte a következő 4 év egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök. Orbán Viktor Mezőfalván az Agrárkamara által szervezett vetési napon arról beszélt, ehhez meg kell akadályozni a magyar érdekekkel ellentétes szabályokat. Több mint 45 milliárd forint agrárkárenyhítő juttatás érkezik a gazdálkodókhoz, közölte a miniszter. Nagy István elmondta, a Magyar Államkincstár már megkezdte a kifizetéseket, így mintegy 16 ezer termelő jut hozzá a pénzhez. Másfél éven belül másodszor talált jelentős mennyiségű földgázt Pakisztánban a MOL által vezetett közös vállalat. A kúta tesztek során napi körülbelül 5000 hordó egyenértéknyi gáz termel, a MOL részesedése a mennyiség 8,4%-a. Első körben 25 kórház és 20 mentőállomás energetikai korszerűsítése kezdődhet meg, hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. A Jedlikányos Energetikai Program tavaly ősszel meghirdetett pályázat alapján országszerte 89 milliárd forintból újulhatnak meg az érintett egészségügyi intézmények. Éjszaka órát állítunk, hajnali 2-kor majd 3-ra, ezzel elkezdődik a nyári időszámítás. Több mint 200 európai tudományos és társadalmi szervezet tett közzé felhívást az összehangolások mielőbbi elkezdése és az óraátállítás megszüntetése érdekében, ehhez a Magyar Alvás Szövetség is csatlakozott. Az óraátállításhoz az érintett belföldi és nemzetközi vonatok, valamint a BKK járatok, a helyi és helyközi buszjáratok menetrendje is igazodnak, közölt a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ az MT-vel. Előbbi közleményében szerepel, az érintett éjszakai időszakban utazóknak javasolják, hogy utazások előtt tájékozódjanak a MÁV, a MÁV Plus mobil alkalmazás, vagy a mavplus.hu, a jegy.mav.hu weboldalak utazási tervezőinek segítségével. Azok napra kész és pontos útitervet állítanak össze, figyelembe véve az óraátállítás éjszakájára tervezett menetrendet. Csak nem 4000 háztartás maradt áram nélkül Nyugat-Magyarországon az ítéletidőben, Szombathelyen 8000 háztartásban nem volt távfűtés, a Balatonnál óránkénti 106 kilométeres széllökést is mértek. Végül az időjárásról. Holnap változóan felhős lesz az ég, sokfelé előfordulhat zápor, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 7-8, napközben 16-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban ellátogatunk az Aktív Települések konferenciájára, ahol Révész Máriusz, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Aktív Magyarországért felelős államtitkára tartott előadást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Köszönöm szépen, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Először is szeretném megköszönni miniszter úrnak, hogy ezt a díjat megalapította, ezért vagyunk itt, majd aktív települések díjátadás fog következni. És hát azt gondoltam, hogy hát az aktív települések díjátadása igazából aktívan kell érkezni, úgyhogy ezért reggel felkeltem, és negyedszer is elmentem a 21 napos kihívásra, itt reggel 6 és fél hét között kell futni. Majd utána ide bicikliztem, és mikor odaadtam a pendrive-ot a munkatársaimnak, ja, közben felkeltem 5-kor, hogy megcsinálom az előadást, kiderült, hogy a tegnap este 7 óra után, vagy 8 óra után nem mentett semmit, úgyhogy az előadásomnak nincs vége, de azt mondták a munkatársam, hogy lehet, hogy rajtam kívül nem is venné észre senki, ha nem mondanám, de próbálok úgy tenni, mintha befejezném. Szóval aktív települések konferencia. futókörökön kocogó nagymamák és nagypapák, mobiltelefonjukról elfeledkező sportos fiatalok, aktív vezetők, ha ránézünk a képre, éppen Gulyás miniszter úr fut egy félmaratont, szóval egy szóval aktív, boldog, jókedvű, kedélyes vagy kedves magyarok, ahogy miniszter úr mondta. Ugye ez az a célkitűzés, amiért mindannyian dolgozunk, és akkor felébredünk és szembe jön a valóság. A valóság pedig az, hogyha megnézzük az egészségügyi adatokat, akkor a várható élettartamunk 4,6 életével elmaradva az uniós átlagtól. A túlsúlyos emberekben tekintve az egyik legrosszabb helyen állunk az Európai Unióban. A megelőzhető halálozások tekintetében a legrosszabb helyen állunk. A fiúgyerekek egyharmada nem éri meg a nyugdíjas életkort. Tehát itt azért van kihívás bőven. Úgyhogy néha szoktam mondani, hogy igazából mi vagyunk a legfontosabb államtitkárság, mert ez kulcskérdés, hogy ezeken a területeken tudjunk változtatni. És ha megnézzük ilyen nemzetközi összehasonlításban, ez a várható élettartam, itt a piros vagyunk mi, mondom, hogy 4,6 életével vagyunk elmaradva az uniós átlagtól, fiúk 5,2 évvel, a hölgyek azok pedig 4,1 évvel. Szokták sajnálni Magyarországon a nőket, de hogyha megnézzük ezeket a várható élettartam adatokat, akkor mi ugye sokkal nehezebb helyzetben vagyunk. Persze azért ez nem véletlen, egy rendes férfi ember, ha elírja 100 kilót, akkor nem fogyókúrázik, hanem a hasára csap, és azt mondja, hogy férfi ember 100 kilónál kezdődik, és hát egy rendes férfi ember egészségügyi intézményben is akkor jár, hogyha visszik. Szóval van kihívás bőven. Még egy ilyen döbbenetes adatot szeretnék mondani, a Global Observatory of Physical Activity kutatása szerint Magyarországon a halálozások 9,7% az a mozgásszegény életmódra vezethető vissza. Ezt kiszámoljuk, ez majdnem 10%, 130 ezer ember meghal Magyarországon. Egy évben ezt elosztjuk, a 13 ezeret, 365, akkor azt mondjuk, hogy naponta 37 ember. Azzal összefüggésben hal meg Magyarországon, hogy nem mozog. Döbbenetes ez a szám, nem? Tehát amikor van egy közlekedési baleset, és meghal benne 4 vagy 5 ember, akkor követeljük, hogy változtassuk meg a kressz szabályokat, csináljunk valamit, de az, hogy naponta 37 ember a mozgásszegény életmóddal összefüggésben hal meg, ezzel valahogy így beépült, ez ilyen teljesen elfogadott sztori lett, de nem kellene annak lennie. És igazából az a kérdés, hogy hogyan tudunk javítani az egészségi állapotunkon. Készült egy kutatás, illetve több is, ezek mutatják a szempontunkban a legjobb számokat, ami azt vizsgálta, hogy az egészségi állapotunkra milyen faktorok milyen mértékben hatnak. És sokan mondják az egészségügyi ellátórendszert, amire költünk 4000 milliárd forintot egy évben, az 11%-ban határozza meg az egészségi állapotunkat, nem azon múlik, sokkal nagyobb szerepe van a genetikának is, nagyobb szerepe van a környezeti hatásoknak is, de a legnagyobb szerepe az egészségi állapotunkra az életmódunknak van. Tehát, hogyha nagy egészségnyereséget akarunk elérni, akkor az életmódunkkal mindenképpen foglalkozni kell. Itt tudjuk forintosan, vagy egy forintra jutó legnagyobb egészségnyereséget elérni. Na most az az igazság, hogy ezt felismerte a kormány is, és a kormány az aktív életmód mellé állt. Nyugodtan mondhatjuk, hogy soha annyi pénze nem állt az aktív életmódnál rendelkezésre, mint most az elmúlt időszakban. A kormány úgy döntött, hogy a népegészségi termékadó 10%-át azt az aktív életmódra fogja biztosítani. Igazából ezzel a 3 évvel ezelőtthöz képest megháromszorozódott az aktív Magyarország Államtitkárság költséglet, és 3-szor annyit tudunk fordítani az aktív életmódra, mint eddig. Ugye hát ez egy nagyon fontos pénz, ugye Montecuculé is megmondta, hogy háborúhoz 3 dolog kell, pénz, pénz, pénz. Tehát, hogyha javítani akarunk ezen a szomorú helyzet, amiben vagyunk, ahhoz mindenképpen pénz szükséges. Hát jó sok pénzt kaptunk. De az a helyzet, hogy nagyon fontos, hogy ezt a pénzt hatékonyan használjuk fel. És hatékony pénzfelhasználás érdekében ki kell tűzni a célokat. És azért munkatársaimmal és nagyon sok civil szervezet önkormányzat bevonásával különböző ágazati stratégiákat készítettünk. Aktív turisztikai stratégia, kerékpáros, fiziturisztikai, horgász stratégia. Gyakorlatilag elkészült az aktív életmód stratégia. Ugye Szeneka is megmondta, hogy semmilyen széljárás nem jó annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart. Hát mi most kijelöltük a kikötőket, hogy hová szeretnénk eljutni. A hatékony pénzfelhasználásnak egy másik fontos része, hogy átláthatóan és transzparensen költsük el a forrásokat. Ennek az a lényege, hogy mi nem egyedi támogatásokban gondolkoztunk, hanem amikor azt gondoltuk, hogy van egy terület, ami fontos, arra programokat, pályázatokat írtuk ki, országos szervezetek bevonásával közösen azt elbíráltuk, és minden pályázatot, mindenki, aki pályázaton egyetlen fillért is nyert, azt minden évben egy kiadványban nyilvánosságra hozzuk, úgyhogy Hatházi Ákosnak, mert a többieknek nem kell közérdekű adatigényléssel bajlódni, mert automatikusan megkapják, hogy ki milyen támogatásban részesült Magyarországon. Ebből a plusz forrásból jelentős infrastruktúra fejlesztéseket tudtunk végrehajtani. A plusz forrásból például összeszámoltuk, 228 bringaparkot támogattunk, 228-at, 55 futókört, 26 görparkot, 31 néhány korcsolyapályát. Tehát azért igazából akár merre megyünk munkatársammal az országban, mindig megérde, hogy hú, hát fantasztikus, hogy ide is jöttünk, és itt is valami aktív Magyarország programba botlottunk. Az idei évben kiírtunk egy új programot, nevezetesen a sportpályák felújítására vonatkozó programot. Szembesültünk azzal, hogy mind az iskolai, mind az önkormányzati közösségi sportpályák rendkívül rotty állapotban vannak, és ennek a programnak az a lényege, hogy ezekből a rossz állapotú pályákból, amik a képen látszanak, ezekből rekordtán borítású pályákat készítünk. És a kisfilmben, ami menni fog, még az volt, hogy 82 pályát támogatunk, de aztán megegyeztünk az MLS-szel, ő is támogat 11 pályát, és még érkezett egy kis pénz hozzánk net a forrásból, úgyhogy még néhány pályát támogattunk, úgyhogy most már 115 rekordtán borítású pályát támogatunk, ami az idei évben el fog készülni. Ilyen sportpálya felújítási program nagyon-nagyon régen volt Magyarországon, ha volt egyáltalán, de én bízom benne, hogy ezen az úton tovább fogunk menni. Tehát most van pénzünk, fejlődik az infrastruktúra, de hát az a kérdés, hogy hogyan tudjuk megszólítani az embereket. Hogyan tudjuk megszólítani azokat, akik egyébként soha nem mozognak. Hiába van a kertjük előtt a sípálya, hogyha így alszanak a tévé előtt, ebből nem nagyon lesz mozgás. És hát az egyik dolog, amivel próbálunk előre menni, az a sportrendezvények, sporteseményeknek a finanszírozása. Az idei évben 1,2 milliárd forintot fordítunk sportesemények finanszírozására. 1,2 milliárd forintot, ebből több mint 1000 sporteseményt támogatunk, és azt is el kell mondjam, hogy 2025-ben, is már több mint 1 milliárd forintot fordítottunk erre a célra, 2025-ben rekordot döntött a szabadidős sporteseményen résztvevőknek a száma. Gyakorlatilag szinte mindenhol a vivicsitától futóversenyeken keresztül a vízisport, kerékpáros eseményeken át mindenütt ez történt. Ez egy elég nagy dolog, mert 2019-es eredményeket nem tudtuk 2024-ig megközelíteni sem. Tehát a Covid előtt volt egy nagy csúcs, volt egy iszonyú visszaesés, és tavaly túlléptük a 2019-es számokat, viszont tavaly már a támogatásoknak is köszönhetően szerintem nem is kicsit, hanem nagyon-nagyon megdöntöttük az eddigi rekordokat. Az az igazság, hogy ennél az embernél azonban ezek a szabadidős sportesemények sem biztos, hogy sokat nyomnak a latban, tehát nem biztos, hogy onnan felugrik a kanapéról és elindul mondjuk a hétvégén a Vivicsita félmaraton futóversenye. Ezért nagyon fontos szerepe van a szemléletformálásnak. És nagyon komoly szemléletformáló kampányokat is indítottunk, a millió lépés az iskoládértől kezdve, mert 570 ezeren vannak. Nagyon sok mindent tudunk mondani. És hát itt ezen a területen az önkormányzatoknak hihetetlen nagy szerepe van. Ez nem elég csak kormányzati szinten mondani. Itt egy óriási összefogás szükséges, hogy ez a szemléletváltás, ez az átkattanás, ez megtörténjen. Itt a kormánynak tenni kell, az önkormányzatoknak szintén be kell kapcsolódni, a civil szervezeteknek szintén, az egyházaknak szintén, az oktatásügynek szintén, az egészségügynek szintén, és hogyha ez mind-mind megtörténik, és egy irányba próbálunk menni, akkor néhány éven belül valami lehet tenni. A finnek ezt a programot, ahogy a keddi sajtótájékoztatón elhangzott, 1972-ben kezdték. Akkor a várható élettartamunk elmaradta a magyarokétól. Hát most 7-8 évvel vannak előttünk, tehát hogyha dolgozunk egy 30-40 évig, akkor óriási változásokra van lehetőség. Sokan hallottak már a kék zónákról, ez is egy ilyen szemléletformáló kezdeményezés volt az Egyesült Államokban. Vannak a világnak olyan részei, hogy extrém sokáig élnek az emberek, nagyon sokan 100 év felett, és akkor megnézték, hogy ezekben a régiókban mi a közös, mitől élnek olyan sokáig az emberek, és ennek alapján amerikai városokban elindítottak olyan programokat, amelyeket kék zónás programoknak neveznek, és észrevették, hogy a várható élettartam nő, és ezekben a városokban az egészségi állapota is javul az embereknek is. Néztem, hogy milyen programokat indítanak, és hát gyakorlatilag rájöttem, hogy ezek pontosan egy az egyben megfeleltethetők azoknak a programoknak, amiket mi Magyarországon aktív Magyarország programoknak hívunk. És akkor arra gondoltam, hogy az amerikaiak meg tudják csinálni, akkor mi is meg tudjuk csinálni, mi is próbálkozhatunk azzal, hogy kék zónásíthassuk a városainkat. És hát mik kellenek a kék zónásításba? Gyakorlatilag azok, amik az aktív Magyarországban szerepelnek, forgalomcsillapítás, közösségi terek, közösségek, aktív közlekedés, iskolautcák, zöld, víz, élhető városokat, élhető településeket, egy élhető országot kell teremteni. Elindítottunk egy programot, több polgármester itt van a programból, szeretném is köszönteni őket, az élhetőbb települések kék zóna program. Igazából csak most gondoltam bele, hogy mennyire igaza van Navracsics miniszter úrnak, hogy az élhető az több, mint az élhetőbb. Majd gondolkozunk, hogy hogyan tudjuk ezt javítani. És ezeken a településeken ugye aktív közlekedés, mozgásreceptek, nyugdíjas gyaloglóklubok, szenior örömtánc, tehát azok a programok, amelyeket mi az Aktív Magyarország programban meghirdettünk, itt azt szeretnénk, hogy ezeken a településeken ezt koncentráltan vigyék végig, az újságokba foglalkozzanak vele, a települési tévében, és próbálják elérni azt, hogy valahogy valami szemlélete megváltozzon itt ebben a témakörben. Nagyon fontos a kék zónák esetében az amerikai városokban is az aktív közlekedés. Miniszter mondta, hogy hát óriási dugó volt, és hát főpolgármester urat kedvesen, de igazán kedvesen emlegette, és én mondtam, hogy biciklivel ezeket a dugókat ki lehet kerülni. És nagyon sokan mondta, hogy utána neki Balatonra kell menni, úgyhogy ez mégsem opció. Úgyhogy, de hát vannak, akik egyébként megtehetik, hogy kerékpárral jöjjenek, én is azzal jöttem reggel, és itt is valamit át kell, különösen a kisebb, közepes városokban egyáltalán nem természetes, hogy mindenki autóval járjon, és hát nagyon-nagyon fontos, hogy itt a gondolkodás módunkat is alakítani kell. Van egy város, Sepsiszentgyörgy, most nincsenek itt a képviselői, ahol polgármester úr elkötelezett ebben a témában, és ő azt mondja, hogy a legegyszerűbb választás legyen a jó választás. Úgy kell a városokat irányítani, hogy a legegyszerűbb legyen. Tehát, hogyha a legegyszerűbbé a kerékpározást tesszük, akkor az emberek kerékpározni fognak. Ha autóval a legegyszerűbb közlekedni, akkor autóval fognak közlekedni. És itt látjuk a képen Sepsiszentgyörgy főterét. Először ezen a főtéren itt egy autóút, kétsávos autóút ment keresztül, aztán csináltak belőle parkolót, és polgármester úgy döntött, hogy közösségi teret szeretne belőle létrehozni. Választások előtt készített is egy közvélemény kutatást, és kiderült, hogy 80% ellenzi, tehát ott azt gondolták, hogy parkolónak kell maradnia ezen a helyen. Aztán választások után gyorsan megcsinálta, fél év múlva készített egy újabb közvéleménykutatást, 95% támogatta, és 90% úgy emlékezett, hogy ő mindig is támogatta ezt az elképzelést. Úgyhogy van lehetőség arra, hogy a polgármesterek egy kicsit a közgondolkodást befolyásolják. Igazából senki nem sírja már vissza, hogy itt parkoló vagy autót menjen keresztül Sepsiszentgyörgy főterén. És igazából az egész világon ez a trend, hogy próbálják járhatóvá, élhetővé tenni, kedvesebbé, barátságosabbá a területeket, ez mindenütt igaz. Egyetlen képet szeretnék hozni. Itt New York Times Square, amit látunk. Bal oldalon egy régebbi kép. Már nem lehet autóval közlekedni ott, átadták a gyalogosoknak, átadták arra, hogy itt egy ilyen élhető település legyen, és New Yorkban is élnek az emberek. És hoztam egy elgondolkodtató adatot, amit kibogaráztam, de nagyon-nagyon tanulságos. 2009-ben 3.013.000 autó volt Magyarországon. Ugye az ellenzék azzal vádol minket, hogy mindenki szegényedik, és hát borzasztó állapotok uralkodnak, de 2025-ben a gépkocsik száma az 4.329.000-re növekedett. Tehát gyakorlatilag a kormányzásunk idején az autók száma az 44%-kal nőtt. Brutális ez a növekedés, ugye? Miért vesznek az emberek autót? Hát azért, hogy kevesebbet kelljen közlekedésre fordítani, gyorsabban odaérjenek, ugye? Ezért ülünk autóba. Most végre sikerült elérni, hogy legyen időmérleg vizsgálat Magyarországon, és megnéztem a KSH adatait. 2009-ben 66 percet fordítottunk közlekedésre, 2025-ben pedig 89-et. Tehát vettünk 44%-kal több autó, vagy 44%-kal több autónk van, és 31%-kal több időt ülünk az autó, vagy több időt fordítunk közlekedésre. Elgondolkodtató, nem biztos, hogy autóval gyorsabb közlekedni. A legnagyobb növekedés egyébként a megyei városokban volt. Tehát nagyobb mértékben nőtt a közlekedésre fordított idő egyébként, mint Budapesten. Úgyhogy mi ezért az Aktív Magyarország Államtitkárságon amellett vagyunk, hogy próbáljunk aktívan közlekedni kerékpárral, ami egyrészt gyorsabb, fenntarthatóbb, nem szennyezi a környezetet, aktívabb, egészségesebb, barátságosabb, és egyébként mentálisan is jót tesz nekünk. Egyetlen példát hadd hozzak, itt van egy kép. Tehát szokták mondani, hogy Magyarországon ugye nagyon nehéz biciklire közlekedni, mert rossz az idő. Hát ez a kép, ez Dániában van, ilyen vízszintesen esik a hó, és ez nem egy kerékpáros felvonulás, ezek a dánok mindig így járnak. És az a helyzet, hogy a dánok mindig kiderül, hogy a kutatásokban ők a legboldogabb nép a világon. Van ez a hügge, az élet apró örömeit észre kell venni, és én néztem ezt a képet, és egyszer csak megvilágosodtam. Tehát az a helyzet, hogy ez a dán hügge, tehát felül az ember a reggel a biciklire, elindul a munkahelyére, majd letépi a kerékpárról a szél, és odaér, beér a munkahelyére, mekkora boldogság önti el már az embert, nem? Tehát, hogy leszállhat a bicikliről, betolja a kerékpárt a garázsba, és megvan a boldogság. Majd este hazafelé ugyanez megismétlődik. Tehát, hogy két ilyen hatalmas boldogság élmény már is éri egy nap a dánokat, és tényleg, hát mennyivel idegesebbek lennének, hogy csúszkálnának az úton a dugóban. Biztos, hogy mentálisan ez nagyon sokat javít az állapotukon. Szeretném felhívni a figyelmet az itt lévő polgármester uraknak és hölgyeknek, hogy 2021-től elintéztük azt, hogy ingyenesen lehet kerékpárokat biztosítani a munkavállalóknak. Ez a legköltséghatékonyabb juttatás, mert el lehet számolni, és hát itt a kékzónás városokban én ezt a polgármestereknek ilyen félig kötelező jelleggel ajánlottam, de azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy például a harmadik kerületben a Búzs Balázsék elindították, és a mostani polgármester is megtartotta, hogy minden polgármesteri hivatal munkavállaló, aki kerékpárra jár munkába, az naponta 400 forintot kap kerékpáros munkába járás támogatása. Más országban van ilyen, de van egy ilyen település Magyarországon is. Közlekedés mellett szeretném egy dologra még külön felhívni a figyelmet, ez pedig a gyerekeknek az állapota. A gyerekeink ma sokkal rosszabb állapotban vannak, mint 10-20 vagy 30 évvel ezelőtt voltak. Ugye mi, ha rosszak voltunk, akkor szobafogságra ítéltek minket, próbáltunk jók lenni, kiavítani az intőt, az egyest, stb., hogy kimessünk a barátainkkal játszani. Hát ma a szülőknek nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, hogy a gyerek ki akarja menni a barátaival játszani. Ha kiküldjük, hogy menj a barátaival, szóval, hogy csetten is tudok vele beszélgetni, egyik nem maradhatnék-e itthon még egy kicsit. Tehát óriási a kihívás. Egyetlen adatot hoztam a Netfit mérésből, többet is tudnék mondani. 5. osztályban a gyerekeknek 68%-a van az egészségzónában. 12. osztályban már csak 40. 5. osztályban a gyerekek 11%-a igényel fokozott fejlesztést, 12. osztályban 39. Tehát a gyerekeknek majdnem 40%-ával óriási problémák vannak. Vannak olyan kutatók, ebben nincs tudományos konszenzus, utána néztem, akik azt mondják, hogy a gyermekeink várható élettartama az 2-5 évvel el fog maradni a szüleik várható élettartamától, szinte először a történelem folyamán. Tehát annyival rosszabb egészségi állapotban vannak, úgyhogy azok a települések, akik itt vannak, őket biztatni szeretném, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos célcsoport. Nagyon röviden szeretnék erről csak mondani, hogy a valódi világban óvjuk a gyerekeket, nem mászhat fára, nem mehet sehova, iskola kapuig visszük el, a virtuális világban fogalmunk sincs, hogy mi történik a gyerekekkel. 7-8 éves korban okostelefont adunk a kezébe, és a kutatások szerint a gyerekek 90%-a egyébként pornográf tartalommal találkozott. Persze a szülőknek a 90%-a meg van győződve, hogy az ő gyereke az abban a 10%-ba tartozik, akivel ez nem fordulhat elő. De ezzel nincs így. Egyetlen adatot szeretnék még itt kiemelni, vagy egyetlen érdekességet. Volt egy ilyen bioszféra kutatás, ami ilyen zárt rendszert próbált kialakítani. Oxigén állandó volt, víz nem tudott el, hogyha egyszer majd a Marsra megyünk, akkor hogyan tudnánk életben maradni. És itt a következőt figyelték meg, a fák nagyon gyorsan elkezdtek nőni az ideális körülmények között. majd egyszer csak összeroppantak a saját súlyuk alatt. Se a gyökérzet, se a sejtszerkezet nem bírta azt a terhelést, amit a saját súlya okozotta a fáknak. És akkor rájöttek, hogy igazából a terhelés az nem hiba, hanem a fejlődésnek szükséges része. Ez erősíti meg a gyökérzetet, ez erősíti meg a sejtszerkezetet. És hát vannak szülők, akik próbálják a terheléstől megkímélni a gyermekeiket, csak azok a gyerekek nem biztos, hogy nagyon életképesek lesznek, elbírják majd azokat a kihívásokat, amiket az élet okozza nekik. Gyerekek 7-8 órát ülnek a képernyő előtt, és ennek látható következményei vannak.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban az Aktív Települések konferenciájára látogattunk el, ahol Révész Máriusz, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Aktív Magyarországért felelős államtitkára tartott előadást. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallással.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Ökumené, a testvéregyházak félórája című műsorunk következik. Ma a református egyház adását sugározzuk.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban annak járunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében. Kolozsváron több mint 40 éve alapítottak gyülekezetet mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok, mindennapjaikról és a magyar öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni.
Kárpátalján működik talán a világ egyetlen olyan kereskedelmi rádiója, amelyet egy református gyülekezet működtet. A Beregszenszi Pózus FM több mint 10 éve szól hallgatóihoz. Az indulásról és küldetésükről a rádió munkatársai mesélnek.
Nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, akik itt élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk, Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görög katolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek a közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
Kassai Gyula felvidéki református lelkipásztort az elsők között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart. Bár évekig küzdött jogorvoslatért, sosem hagyta el szülőföldjét, és azóta is léván szolgál.
Azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték. Tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését. Az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran. És ha látjuk az elhajlásokat, látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni. Tehát a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos.
Tartsanak velünk!
Egyházunk táján. Az Európa Református Közéleti Magazinja.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár törökvágási református gyülekezetet. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról és a magyar református öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Kolozsvár Törökvágási Egyházközség egy nagyon fiatal, 43 éves gyülekezet, hisz 1980-ban alakult. Hirtelen megnőtt a külkerülete Kolozsvárnak, tekintettel arra, hogy sok tömbházat építettek, és 3500 református lakott egy negyedben, és igény volt arra a 80-as évek elején, hogy egy önálló gyülekezet alakuljon. Helyi mozdonyvezetők, mérnökök, tanárok kijárták Bukarestben azt, hogy kommunizmus kellős közepén megengedték, hogy a Dónát negyedben Kolozsváron református gyülekezet alakuljon. Egy feltétel volt, hogy ne legyen történelmi név az újonnan alakuló gyülekezet nevében, ezért nem lehetett Dónát negyedi vagy Dónát úti gyülekezet. Törökvágás lett a neve, mert a legenda szerint a törökök át akarták várni a hegyet és Kolozsvár vizét elvezetni, és aztán az ott arra sétáló Dónát pásztor észrevette őket. De hát a törökvágás az nem történelmi név, igaz, hogy a 17. századba vezet vissza a legenda, de ez Bukarestben nem érzékelték. És így alakult a kommunizmus kellős közepén egy gyülekezet. Egy nagyon sokszínű, nagyon vegyes gyülekezet, 10% ma a helyi kolozsvári polgárok közül tevődik ki. Ezen kívül mezőségi, kalotaszegi emberek költöztek, és legújabban pedig Székelyföldről és Szatmár környékéről költöznek Kolozsvárra, akár tanulmányi célokkal, akár munkahelyt keresve. Aki nem megy Magyarországra, Németországba vagy az Egyesült Államokba, az Kolozsvárra jön. Így egy élő gyülekezet, nagyon sok fiatal is ide tartozik. 2040-en vagyunk jelenleg. Azért tudjuk ilyen pontosan, mert egy számítógépes nyilvántartás naponta kiköpi nekünk, hogy pontosan hányan vagyunk, ha kérdezzük a számítógépet. Makovec Imrét kérte fel a közösség közel 30 évvel ezelőtt, hogy templomot és gyülekezeti házat tervezzen. Makovec Imre az akkori gyülekezeti képviselőknek, főgondnoknak, lelkipásztornak 15 perc alatt egy fényképre berajzolta a mai templomot 90%-os pontossággal, teátrális mozdulattal odadobta a lapot, és azt mondta, hogy a többit a hülyék is meg tudják építeni. Hát ezek mi vagyunk, 25 éve építjük ezt a makoveci álmot, ami egy ugyanakkor a mi álmunká vált ez idő alatt. Rengeteg tevékenység van a gyülekezetben, mivel nem egy hagyományőrző, hagyományaiban élő közösség, ezért mindig mindent meg kell szervezni. Három vallásóra van egy héten, három KT-óra, három Biblia-óra, és akkor utána következnek a hétvégi istentiszteletek, vagy éppen a vasárnapi gyermekistentisztelet.
Hogyan tudják megőrizni azt a sokszínűséget, ami jellemzi a gyülekezetet?
Ez állandó belső egyensúlyt kell teremteni, hisz a mezőségi ember például másképp vesz úrvacsorát, mint akár egy székely vagy egy kalotaszegi ember. A mezőségi ember befelé fordul bőjtől, ha kell, a kalotaszegi ember ünneplőbe öltözik, a székely ember pedig végre eljön a templomba. Annyira összeegyeztethetetlen ez, hogy nagyon sokszor nem is akarjuk ezt közös nevezőre hozni, hanem azt mondjuk, hogy mindenki a maga hagyománya szerint, de a Krisztusba vetett hittel ünnepeljen. És látják az emberek is egymásról, a hívek, hogy igen, te az én régiómból jött, ja, te más vagy. De megtanulták egymást elfogadni úgy, hogy ki a maga hagyományával érkezik. Nem az a lényeg, hogy milyen hagyományt hozok magammal, hanem az, ami összeköt, és ezt próbáljuk hangsúlyozni, azt, hogy tulajdonképpen mi mind Krisztus hívők vagyunk.
Ma is akkora a gyülekezet iránti igény, mint 40 évvel ezelőtt volt?
Picit visszaesett, a járvány megtizedelte a gyülekezetet, és lévén ez egy nagyvárosi közösség, erőteljesen érintette. A templom látogatottsága a járvány ideje alatt és utána 50%-kal csökkent, ami nagyon erős és nagyon jól látszik. Szép lassan növekedett ez a visszaesés, de még mindig egyharmada a gyülekezetnek eltávolodott, és már nem jön a járvány óta. Pici visszaesés továbbra is kimutatható, mindent megteszünk azért, hogy azokat az embereket, akiket látszólag elveszítettünk az elmúlt években a különböző korlátozások miatt valahogy visszanyerjük, visszahozzuk a gyülekezet életébe, aktív keresztényé tegyük. Azt mondhatom, hogy sajnos érződik a visszaesés.
Kolozsváron a magyar ellenes hangulat sokszor tüntetésekbe is fordul. Meg tud maradni a gyülekezet a Békeszigetének, vagy mi a református egyház szerepe egy ilyen közegben?
Kettős. Egyrészt mi a szomszédainkkal teljesen békében élünk, a román barátainkkal, ismerőseinkkel. Ugyanakkor a külső úszításra, ami elsősorban a román média és politikum felől jön, állandó ellentét és állandó feszültség fenntartás van. A református egyháznak a szerepe ilyen esetben az, hogy egyrészt toleranciát hirdet, békére inti a saját híveit, másrészt erősíti a magyar öntudatot és a magyar jelleget. Ha az anyaországban egy egyházközség elsősorban és szinte egyetlen feladata a hit megőrzése és annak ápolása, akkor határon túl nem csak Erdélyben, hanem másfelé is, Vajdaságban, Kárpátalján, vagy éppen Felvidéken, az egyházközség ennél sokkal több. Egy kulturális központ, egy ügyintéző központ. Nekem akkor is lelkipásztorként cselekedni kell, ha valami adminisztratív elintézendő dolga van a gyülekezeti tagnak, csak éppen nem tudja magát magyarul kifejezni.
Akkor egy nagyon határozott magyarságtudat erősítő szerepe van a reformátusságnak Erdélyben.
Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni. Ami a hitbeli erő, az mindenképpen az, hogy mindez, ami történik velünk, az valahol felettünk van. Az a keresztény ember, aki nem vallja azt, hogy bármi történne is az életében, ő mégis a Krisztus kezében van, az a keresztény ember az hite nélkül maradt. Tehát az elsődleges kapaszkodó az pont a Krisztus bevetett hit. A másik kapaszkodó az az, hogy vannak testvérgyülekezeti kapcsolatok. Létezik egy láthatatlan hajszálérrendszer, kapcsolatháló az egész Kárpát-medencében, amiből táplálkozunk.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár törökvágási református gyülekezetet. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról és a magyar református öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Ismerősen csenghet Kassai Gyula neve. A felvidéki református lelkészt első között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, még a lakcím nyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Azóta is léván szolgál. A lelkipásztorral a szlovákiai református keresztény egyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem.
Jelentős változás nem történt a mi ügyünkben az állampolgárság felvételét követően. Az állampolgárság megfosztását át kellett, hogy éljük. Hát lényegében ezt abban az időben tudtuk, hogy ennek ez lesz a következménye, sőt, saját magunk vállaltuk a nyilvánosságot. A jogorvoslat sajnos az elmúlt évek folyamán legalábbis ott belföldön, Szlovákia területén nem valósult meg. Viszont azt is el kell mondani, hogy annak ellenére, hogy a jogfosztás megtörtént a mi véleményünk szerint, hisz az alkotmánnyal ellentétes törvény született. A retorziók bennünket nem értek, és hát meghagytak abba a státuszba, amiben vagyunk. Továbbra is rendezetlen ez az ügy, de hát megpróbálunk élni, legalábbis én jó magam, a gyülekezetemnek, a családomnak köszönhetően, úgy, mintha ez meg se történt volna.
Ugye itt felmerül a kérdés, hogyha nem volt jogorvoslat, tehát nem született bírósági döntés ebben az ügyben, akkor megérte kiállni a nyilvánosság elé?
Én úgy állok ehhez hozzá, hogy minden egyes olyan helyzetben, amikor azt érezzük, hogy a kisebbségnek a sorsa, a magyarságnak a sorsa csorbát szenved felvidéken, azt már nem lenne szabad csak úgy eltűrnünk, hanem azért a hangunkat mindenképpen föl kell emelni, és az igazságot vállalni kell. Tehát a keresztény hit is erre tanít bennünket, az evangélium arra ösztönöz, hogy az igazságot vállalni kell, a körülményektől függetlenül, és ha nincs is azonnal eredmény, ez nem jelenti azt, hogy a mi lépésünk, a mi döntésünk az nem volt helyes. Annak a helyessége, igazságossága továbbra is fennáll. Ezt nem tudhatjuk, hogy a későbbiek folyamán hogyan alakulnak a dolgok, tehát mindjárt Isten kezében vagyunk. Nekünk viszont az a dolgunk, hogy a helyünkön legyünk, és helyünkön maradjunk. Tehát ez az állampolgárság felvétele, ez az én életemben nem jelentett egy olyan döntést, hogy ezzel én el akarom hagyni a szülőföldemet, hanem pont ellenkezőleg azt mondtam, és azt mondtuk, hogy emeljük föl a fejünket, mert igenis nekünk a szülőföldön van a helyünk, itt szeretnénk maradni, de az igazság mellett álljunk ki.
Meg sem fordult a fejében, hogy Magyarországra költözzön? Miért maradt léven?
Én nem is ítélem meg például azokat, akik az elmúlt 10-15 év folyamán, akár a fiatalabb generációra is gondolva, Magyarországra jöttek akár tanulni, akár dolgozni. Aztán itt alapítottak családot, itt helyezkedtek el, beépültek az itteni társadalomba. Nagyon sok ilyen példa van. Én magam sohasem gondolkodtam abban, hogy elhagyjam a szülőföldemet. Igyekszem azt az országot, ahol élek, a sajátominak érezni, de nyilván akkor tudom igazán sajátominak érezni. Azt látom, hogy a Magyarország is a helyén van, tehát a magyar közösség is helyesen gondolkodik, és az igazságot képviseli, és azt látom, hogy Szlovákia is, ahol mi élünk, hisz mi nem hagytuk el a szülőföldünket, úgy a határok fölöttünk alakultak, ahogy alakultak, de ezzel meg lehet ezzel a helyzettel békélni, és el lehet ezt a helyzetet fogadni, ami nem jelenti azt, hogy mindenbe bele kell törődni, és mindent el kell viselni. A nyelvet meg kell tartani, a hitet meg kell tartani, a közösségeinket építeni kell, és nekünk, és nekem, mint református lelkésznek pedig hát óriási a felelősségem, hogy egész gyülekezet, egész közösség bizattatik rám. Az a veszély engem nem fenyegetett, hogy fölmerüljön a helyem elhagyásának a kérdése. Valóban, hogyha rákényszerítettek volna a körülmények, és hát azért hál' Istennek elmondhatjuk azt, hogy nem a 40-es években élünk, amikor a jogfosztás az kitelepítéssel járt, vagy lakosságcserével, de nyilvánvalóan az akkor kitelepített magyarok, felvidéki magyarok nem önszántukból hagyták el az országokat, hanem egy nagyon komoly és kemény kényszernek következtében, és ennek a akkori politikai döntésnek és nyomásnak a kényszere miatt ma is nagyon sokan úgy látják, hogy reménytelen a felvidéki magyarságnak a helyzete, mert egy kevesebben vagyunk, és ez nagyon megtört akkor, lelkileg megtört ezt a közösséget. Mert azt élték meg, úgy élték meg ezt a helyzetet, hogy velünk mindent meg lehet csinálni. És a hatalmak felettünk úgy is döntenek, mi csak eszközök vagyunk, kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, tehát van ennek egy ilyen hozománya is, de én azt hiszem, hogy ma már eljutott a Kárpát-medencében élő nemzeteknek a gondolkodása arra szintre, hogy egymást már meg tudjuk úgy védeni, hogy ne kerüljön sor ilyen atrocitásokra, mint amire sor került akár 50 vagy 70 évvel ezelőtt.
Mi kell ahhoz, hogy legyen következő 100 év?
Talán azt tudnám mondani, hogy azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték. Tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését. Az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran. És ha látjuk az elhajlás sokat, látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni. Tehát az a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos. A családoknak a megerősítése, azt látjuk, hogy milyen a mostani társadalom, tehát a szétesett csonka családok fel is oda kell fordulni, meg kell találni a megfelelő hangot. Tehát azt a családias légkört, amit egy egyház Krisztuson keresztül biztosítani tud, azt következesen képviselni kell. Tehát mi egy közösség vagyunk, egy család. Én szoktam mondani, hogy Barsban még van 47 gyülekezet, de ez már lényegében csak 3000 ember, egy közösség, egy család vagyunk, és ne legyen nem tudom hány feje, mert 19 lelkész szolgál ezekben a közösségekben, az egyházmegyében, hanem egy feje legyen, és egy irányba menjünk előre, és azt az egy irány képviseljük, amelyet a gondviselés ad nekünk, amelyet Krisztus képvisel, tehát ő a mi pásztorunk, őt kell kövessük, ezt tették eleink is, nekünk is ezt kell tennünk, és egymást bátorítanunk kell. Nyilvánvalóan van, amikor megfáradás van, amikor valaki lemarad vagy leszakad erről a közösségről, attól még az a közösség, ha gyengül is, Krisztusban újra meg tud erősödni, és hisszük azt, hogy neki olyan csodálatos bűnbocsátó kegyelme és ereje van, hogy annak az egynek is utána tud menni, amikor az eltévedik, és ebbe a szolgálatba bennünket is bevon. Tehát én ebben látom megújulásnak a lehetőségét, hogy sohasem szabad elcsüggedni, hanem következetesen hivatkozni kell az evangéliumra, és aki az evangélium alapján él, az a szeretetben is meg tud erősödni, és meg tud gyerekedni, és a szeretettől nincs nagyobb erő. Tehát nekünk csak ezzel a szeretettel, a krisztusi szeretettel kell szolgálnunk.
Ismerősen csenghet Kassai Gyula neve. A felvidéki református lelkészt első között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, míg a lakcím nyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Azóta is léven szolgál. A lelkipásztorral a Szlovákiai Református Keresztény Egyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha. Az indulásról elsőként Barta Miklós ügyvezetőt hallják.
Más európai országban már volt az a fogalom, hogy református rádiózás. Itt Beregszászban, Kárpátalján, Ukrajnában még nem. Ez 2000-ben két beregszázi lelkipásztornak, konkrétan Tarackközi Gerzson és Tarackközi Ferenc köszönhetően elindult ez a folyamat. Fő ötlete az volt, az, hogy ami elhangzik a templomban, ugye az Isten szava, az ige tudjuk kihozni, és valóban egy FM rádióba sokkal több emberhez eljuttatni. Akkor ott a 2000-es években ezt a szlogent mondták, hogy ha az Úristennek ez érdekes lesz, akkor ebből lehet valami. Én úgy érzem, hogy az Úristennek ez a mai napra is érdekes, és ebből nem lehet, hanem van valami. Ezért vagyok óriási nagy hálás, hogy mi valóban tudtunk 10 évig megmaradni, ami számomra nagyon fontos, mint független média, hiszen nekünk első naptól a mai napig a beregszázi református gyülekezet a fenntartónk, és én nagyon örülök annak, hogy független attól, hogy más-más nehéz időszakok voltak, de a gyülekezet kitartott mellettünk, ezért tudunk tovább menni.
Az orosz-ukrán konfliktus milyen tartalmi és gazdasági kihívások elé állította a Pulzus FM működését?
Tudni kell azt, hogy 2022. február 24-től egész más rádiózás kezdődött el, nem csak a Pulzus rádióban, hanem én úgy érzem Ukrajna összes rádiójában. Mi annó igen 9 óra élő műsort tudtunk úgymond szolgáltatni. Meg kellett szüntetni sok olyan műsorunkat, sláger műsorunkat, kívánság műsorainkat, fiataloknak szóló szórakoztató zenei műsorokat, olyan jellegű műsorokat, ami ugye egy ilyen időszakban, amit mi most átélünk, egész egyszerűen nem lehetett tovább folytatni, és ebből kifolyólag mai napra egy óra élő műsorunk maradt, a 10 órási különkiadásunk, amit természetesen más ukrán műsorokkal tudunk készíteni, és ebből kifolyólag be tudjuk tartani az arányokat. Kötelező kifizetések, a rezsiről már nem is beszélve, plusz az az árak, szóval mindenen érződött ez a gazdasági nyomás, mai napra is ez egy óriási nagy kihívás. Természetesen itt ugye a bérek, nagyon jó eső érzés volt az, hogy független attól, hogy akármilyen nehéz időszak volt vagy van, jelen esetben egy Covid időszak, egy háborús időszak. Szóval ez a kivált, ez a mostani, valahogy mindig éreztem azt, hogy ezek az emberek átérezték a súlyát, átérezték a fontosságát, és ami nagyon-nagyon fontos számunkra, ez a felelősségtudat.
Kereskedelmi rádióként közvetítitek a református keresztény értékeket. Megfér ez a két forma egymás mellett, Birta Zoltán főszerkesztő.
Csimós püspök úr fogalmazta meg azt a gondolatot, hogy úgy kell Jézusról beszélni, hogy nem kell kiejteni nevét, de mindenről leszóljon. Azt gondolom, hogy az, hogy keresztény műsorvezetők vannak az éterben, keresztény riporterek kérdeznek. A tematika választásban a keresztény konzervatív szemlélet van jelen, az egy meghatározó dolga annak, hogy mit sugároz egy média. Nagyon a hétköznapi dolog az, hogy kiejtjük azt, hogy hálásak vagyunk, vagy kiejtjük azt, hogy bizakodóak vagyunk, vagy kiejtjük azt a műsorban, élő adásban, egy kereskedelmi hangvételű műsor szerkezetben azt, hogy Istenben bízunk, vagy Istentől kérünk valamit. Valamint egy furcsa, mert mondjuk tőlünk nyugatabbra ezek ilyen teljesen furcsán hatnának egy élő napindító, vagy információ szórakoztató jellegű műsorban, de ezek a dolgok benne vannak, átszövik a tartalmakat, és nem kell ehhez tematikus vallási műsornak lenni, hogy ezek a dolgok megjelenjenek, és azt gondolom, hogy egyrészt a közegünk megengedi azt, hogy ezeket a szavakat alkalmazzuk, pici apró bizonyságtételeket tegyünk, másrészt meg a rádió célja, a kitűzése az, hogy keresztény értékeket közvetítsen a világnak, ez pedig egy feladata is egyrészt.
Mennyire nyitottak a helyiek arra, hogy befogadják a rádión keresztül érkező igei üzenetet?
Szerencsénk van, mert Kárpátalja, amit lepedünk, az egy konzervatív keresztény közeg. Itt az emberek azért vagy nagymamától, vagy a szüleiktől, vagy ők maguk valamilyen formában találkoztak Istennel, és nem csak a református értékeket akarjuk vallani, hanem a keresztény értékeket. Mi nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy az ökumeni jelleggel megszólaltassuk a különböző történelmi egyházaknak az életét, örömeit, gondjait, bánatát, munkáját bemutassuk. Mármint, hogy nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, akik itt élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk, Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görög katolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
Bekfi Mária műsorvezető, milyen volt az első napod a rádióban?
Tisztán emlékszem az első napomra, ez 2018. augusztus 23-a volt, mint hírszerkesztő. Köszönthettem a hallgatókat, nagyon izgatott voltam, hogy milyen is lesz visszahallani saját magamat a rádióban, mennyire fog ez megfelelni, mennyire fog tetszeni a hallgatóknak. Természetesen ezt egy tanuló időszak előtte meg ezt az első napot. Ez idő alatt felkészítettek arra, hogy hogyan olvas egy hírbemondó. Fontos, hogy ez egy kis helyi rádió, és főként helyi emberekről szól, úgyhogy a híreknek is helyi vonatkozásúaknak kell lenniük. Talán ez a legfontosabb a Pulzus Rádióban, hogy a helyi emberekhez szólunk, és azt próbáljuk meg közvetíteni feléjük, ami a mindennapokban történik ebben a kis közösségben.
Munka vagy hivatás?
Nem munka. Tehát ezt annyian megkérdezik tőlem, de nem munka, ez egy hivatás, és talán még egy picit szolgálat is, mert én úgy érzem, hogy amikor az ember talán lehet azt mondja, hogy a munkáját végzi, akkor sokszor azt érezhet, hogy erőltetettem csinálja, végzi azt is. Sokszor nincs is kedve hozzá. Én a rádiózásra főként azért is, mert itt Kárpátalján végezhetem, tehát abban a közösségben, ahol élek és amit nagyon szeretek, én inkább hivatásként tekintek. Nagyon nagy felelősség az, hogy a helyi emberekhez szólhatunk, és mi mondhatjuk el nekik a jó és a rossz híreket is, és ugye sajnos most az utóbbiból nálunk sokkal több van, de ránk az emberek számítanak, hogy minden körülmények között a Pulzus Rádió megszólal és informálja a hallgatókat. Ezért is érzem azt, hogy ez egy hivatás, és valóban büszkeséggel tölt el, hogy a részese lehetek. Úgy ébredek reggel, hogy nem azt érzem, hogy megint munkába kell mennem, hanem hogy szeretettel gondolok rá, hogy akkor újra mehetek és csinálhatom azt, amit szeretek.
A Pulzus FM Ukrajna egyetlen magyar nyelvű rádiója. Milyen gondolatokkal ülsz le minden nap a mikrofon elé, tudva, hogy amit teszel, az lehetőség, de egyben óriási felelősség is.
Igen, és egy csoda is. A mostani helyzetben meg kell gondolnunk azt, hogy mit mondunk, vagy épp egy interjú alany is, hogy mit mond. És valóban ez egy nagy felelősség az, hogy mit, hogyan, mikor mondunk a rádióban, és mit közvetítünk, valós információkat adjunk át a hallgatóknak, és az, hogy magyarul szólalhatunk meg a hallgatókhoz, ez nagyon fontos a mostani időben, hogy valóban a magyar szó az megmaradjon, és azt üzenjük ezzel is a hallgatók felé, hogy mi itt vagyunk, itthon maradtunk, ha tehetitek, ti is maradjatok itthon is, és együtt átvészeljük a nehéz időszakot is. Fejlődés is, és egy nagyon nagy csoda, hogy itt ebben a kis közösségben, amikor bekapcsolják a 92.1-es frekvencián a Pulzus Rádiót, akkor magyarul is hallhatnak minket.
Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha.
Házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban annak jártunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében.
Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Kojsza Péter. Számítok Önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Ökumené címmel a testvéregyházak félóráját hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást!